Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Andor Tóth Anna. Indul a hétvégi menetrend. Egészen 11 óráig jövök különböző beszélgetésekkel gazdaságról, kultúráról, életmódról, fenntarthatóságról. A következő órában a reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgetünk, tartsanak velem.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Akár 27 millió ember is dolgozhat világszerte rabszolga körülmények között. Erre a problémára reagált az Európai Unió, azzal, hogy 2027. december 14-től az Európai Unió piacán tilos forgalomba hozni és forgalmazni, illetve az Unió piacáról exportálni mindazon termékeket, amelyeket kényszermunkával állítottak elő. Legyen szó a kitermelés, betakarítás, előállítás vagy gyártás bármely szakaszáról. A gazdálkodókat segít majd egy az Európai Bizottság által létrehozandó adatbázis, amely információkat tartalmaz azon termékekről és területekről, amelyek esetében felmerülhet a kényszermunka kockázata. A rendelet érvényesülése érdekében fontos szerepet töltenek be a tagállami vámhatóságok is. Srankó Zsoltot, a KPMG partnerét, adó és jogi tanácsadási üzletág vezetőjét Nagy Károly kérdezte.
Felhívták arra a figyelmet, hogy 2027-től lesz egy olyan uniós rendelet, ami olyan termékekre vonatkozik, amelyeket kényszermunkával állítottak elő, és 2027-től ezeket nem lehet forgalmazni az Európai Unióban, illetve uniós ország sem exportálhat ilyen termékeket. Most ugye 2025-öt írunk, hogy két évet egyáltalán ez a rendelet várat magára ennek a bevezetése.
Alapvetően az uniós jogszabály alkotás az jellemzően több időt hagy a felkészülésre, és ez is ennek a keretében könnyebb felkészülés, tulajdonképpen még több adatbázis fog készülni a bizottság részéről, ami lehetőséget ad ez a néhány év.
Mi számít egyébként kényszermunkának uniós fogalom szerint?
Az új rendelet ad egy saját önálló fogalomkört. Egyébként a kényszermunka tilalma az az uniós alapjogi kartának is a része, de ez a rendelet egy önálló fogalomrendszerrel dolgozik, és ide tulajdonképpen minden beletartozik, ahol bármilyen büntetéssel fenyegetés, akár mozgáskorlátozás, útlevél vagy más azonosító okmány elvétele, minden adós rabszolgaság, minden, ami nem önkéntes munkavégzésen alapul.
Ekkora probléma ez az Unióban? Én személy szerint megmondom, őszintén nem észleltem, hogy ez ekkora probléma lenne.
Az Unióban valószínűleg nem ekkora probléma, itt már azért elszigetelt esetek még lehetnek, de ez nem uniós probléma. Ez az egész rendelet az uniónak azon gondolatából indul ki, hogy ne csak saját magát szabályozza, hanem próbáljon hatással lenni a világ nagyobb részére. És ez több más rendelkezéssel összhangban arra irányul, hogy az unióban forgalmazott termékek előállítása kapcsán biztosítsa ezeket a jogszerűtlenségeknek a kiszűrését, és minden olyan, ami az Európai Unióba érkezik, vagy az Európai Unión keresztül kerül forgalomba a világba, ezek a jogszerűtlenségek megszűnjenek.
Ha mondjuk olcsó ruházatra gondol az ember Bangladesben vagy más dél-kelet-ázsiai országban gyártott termékekre, akkor néha azért olvasni olyat, hogy ez a termék bizony a végén kiderül, hogy egy-két cégnél akár ilyen kényszermunkával készült. Hogy lehet ezt ellenőrizni, amikor hatalmas nagy külkereskedelmi forgalom van? Egyfajta igazolást kell a gyártónak, vagy akár az importőrnek behozni erről?
Ez az a teher, amiben megpróbálják a gazdálkodókat bevonni, és mindenki a saját értékláncát, a saját szállítói láncolatát kell, hogy feltérképezze, és erről kell egy kellő gondossági nyilatkozatot előkészítenie, egy kellő gondossági dokumentációt. Ez a nagyobb szereplők esetében akár helyszíni ellenőrzéseket is jelenthet, de mindenképpen jelenti azt, hogy az elérhető publikus információkat, a legjobb gyakorlatokat alkalmazzák a cégek, és egyfajta öntisztulása a gazdaságnak, hogy mindenki figyelemmel van ezekre a körülményekre. A kényszermunka a világban azért még mindig egy jelentős probléma, becslések szerint 27 millió körül van az ilyen munkát végző emberek száma, gyermekeknél is ez több milliós kör, 3 millióra becsülik azokat a gyerekeket, akik ilyen munkát végeznek, és ezt a lépés, ami segíthet, tehát a hatósági ellenőrzések, a különböző nemzetközi egyezmények, ezek régóta tiltják a kényszermunkát, és most ebbe a körbe próbálják a vállalkozókat minél jobban bevonni. eddig is reputációs problémát okozhatott, hogyha valaki ilyen munkával előállított terméket forgalmazott. Talán többen emlékeznek, tavaly a Volkswagennek volt egy ilyen botránya, amikor kiderült, hogy alkatrészeket állítottak elő kényszermunkával. Azonnal meg is tette a Volkswagen a szükséges lépéseket, és tulajdonképpen ez kerül egy jogi szintre emelésre azáltal, hogy tételes szabályok kerülnek bevezetésre.
Az Európai Unió döntéshozatali központja az egyik Brüsszel, az egyik nagy központja a gyémánt kereskedelemnek is, akár csak például Amsterdam, és nagyon sokat hallani például arról, hogy a gyémánt kereskedelemben úgynevezett véres gyémántokként emlegetik azokat, amelyeket valóban kényszermunkával termeltek ki afrikai termelő nagyobb bányákban, akkor még szigorúbb ellenőrzés várhat akár a gyémánt kereskedelemre is, és adott esetben betilthatnak gyémánt kereskedelmet?
Magát a kereskedelmet valószínűleg nem, de egyedi helyről származó termékeket, egyedi forgalmazók termékeit mindenképpen. A vizsgálatok szerint legnagyobb probléma az valóban az egyik a bányászat, a mezőgazdaság egyébként és a textilipar, ami leginkább érintett ebben a körben, és a büntetési tétel az valóban az, hogy ezeknek a termékeknek a forgalmazását betilthatják az uniós hatóságok.
Csak ez a szankció, tehát a termékforgalmazás betiltása, vagy ha újra és újra megszegi ezt egy cég, akkor más büntetéssel is szembenézhet?
Alapvetően a termékek betiltása, ez egy kellő gondossági követelmény. Mivel szállítói információkra vannak utalva a gazdálkodók, ezért nehéz teljes körű vagy egyértelmű biztonságot teremteni ebben, ezért az elvárás az, hogy mindenki tegye meg a tőle telhetőt, és azt gondolom, hogy a termék forgalmazásának betiltása az egy nagyon jelentős szankció, az nagyon hamar egy pénzügyi problémába terelhet bármelyik céget.
Srankó Zsoltot, a KPMG partnerét, adó és jogi tanácsadási üzletág vezetőjét Nagy Károly kérdezte.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Csalóka a külkereskedelmi forgalom számainak alakulása idehaza. Bár az 1,1 milliárd eurós februári külkereskedelmi többlet első ránézésre nem tűnik rossznak, de ez úgy jött össze, hogy az import ugyancsak 0,5%-kal, az export viszont 13%-kal esett vissza éves összehasonlításban. Az ipari termelőjárak 8,2%-kal emelkedtek, de az áremelkedést elsősorban a forint árfolyamának euróval szembeni éves szintű gyengülése, valamint az előállítási költségek növekedése okozta. Az átlagfizetések januárban ehhez képest viszonylag nagyot, 10,4%-ot emelkedtek, de a kisebb béreket jobban figyelembe vevő mediánbérek már csak 9,3%-kal nőttek. Mindez 5,6%-os infláció mellett. Regős Gáborral, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászával Nagy Károly beszélgetett.
Ha ránézünk a termék külkereskedelmi adatra, akkor többlet van, 1,1 milliárd euró, csak hogy ez úgy jött össze, hogy akár mondjuk a hagyományos összehasonlítást nézzük, ami 13%-os esést mutat, akár a naptár hatással kiigazítottat, ami 0,5%-os, szóval az export visszaesik, és ezzel együtt az importunk is. Hogyan kezeljük ezt a termék külkereskedelmi többletről szóló adatot, ha az látszik, hogy a gazdasági aktivitás még mindig mérséklődik?
Ezekben az általában elmondott számokon is ezért nagyon jól látjuk, hogy ez egy mennyire ellentmondásos adat. Tehát ugye, ha csak az export két számát emelem ki, van egy 13%-os volumencsökkenés, ami naptárhatástól kiigazítva már gyakorlatilag nincs is. Tehát ugye a naptárhatástól megszűnik a 0,2%-a volumencsökkenés, tehát mindenképpen egy érdekes ellentmondásos adat. Egyébként ebben a 13%-os, vagy pontosabban 18%-os csökkenésben azért szerepet játszik a bázishatás és a naptárhatás mellett, hiszen a bázis időszakban 9,5% volt az export bővülési üteme, tehát egy nagyon ellentmondásos, nagyon nehezen értékelhető adat. Erősnek semmiképpen nem nevezném, ugye az egyenleg az 1600 millió euróval csökkent 1,1 milliárd euróra, viszont persze az is igaz, hogy ez a tavalyi 1,7 milliárd euró, ez historikus rekord volt, tehát ekkora még sosem volt a többlet, tehát ebből azért a csökkenés nem csoda. Persze az is továbbra is igaz, hogy az ipar az gyengélkedik, tehát ez alapján nem várnék túl jó exportadatot. Ha megnézzük az egyes termékcsoportokat, mindenhol azért egy masszív csökkenés látszik, hát kivéve egyébként az energiahordozókat, ami hát persze egy érdekes dolog, hogy ennek az exportja húzza fel a magyar kivitelt.
Látszik bármiféle tendencia ezzel kapcsolatban? Úgy értem, hogy ha ránézek egy hosszabb idősorra, amit mutat a KSH, mondjuk ilyen 2022-ig visszamenőleg, akkor pici korrekciókkal, de hát igazából szinte végig lejtmenetet látok, talán kivéve a 2023-tól 2024 közepéig tartó időszakot. Ez egyértelműen ez a fajta termék külkereskedelmi visszaesés, mármint a forgalom visszaesés, az az európai lanyhább gazdasági aktivitással is összefügg?
Igen, hát hogyha megnézzük az idősort, akkor azért valóban két részre lehetne osztani. 2022-ben elég markáns növekedések voltak, 2023 az eléggé vegyes volt, talán inkább növekedés, tehát itt volt ilyen hónap, ahol plusz 2,7, plusz 9,1, a növekedés az sose volt 2%-nál nagyobb, és utána 2024 az pedig inkább egy gyengébb év volt, ott is volt egy-két jó hónap, de azért inkább a csökkenés volt talán a jellemző. Hát valóban itt az európai gyenge konjunktúra, német és egyébként osztrák gazdaság, illetve hát ugye az, hogy a járműgyártás az nagyon nagy szerepe a magyar gazdaságban, ami hát azért nem kifejezetten előny a mostani időszakban.
Ehhez képest az ipari termelői árak viszont úgy tűnik, hogy emelkednek, akkor tulajdonképpen kevesebbet tudunk, de jóval drágábban termelni?
Részben igen, tehát ugye a csere arány az javult, ugye itt egy 1,7%-os csere arány javulásról számolt be a KSH, ugye a forintban mért árszínvonal kivitelben 7,3%, behozatalban 5,5%-kal nőtt. Viszont ugye azért nem szabad azt elfelejtenünk, hogy ebben nagyon nagy szerepe van annak, hogy az euróforint árfolyam hogy alakul. Na most az euróforint árfolyam az szokás szerint, hogy a gyengült éves összehasonlításban azért azóta szerencsére van egy kis erősödés, de ennek az áremelkedésnek egy része, nem is az egésze, de a forint gyengüléséből ered.
És akkor itt van a legfrissebb januári béradat, 10,4%-os éves növekedés, bruttó 668.100 forint. Igaz, a nettó átlagkereset, tehát főleg a medián nettó átlagkereset azért nem ilyen magas, az például a nettó medián 373.600, de ettől független azért 9-10% körüli béremelkedések. Körülbelül ez volt a várakozás?
Valamivel kisebb volt a várakozás, én erre a konkrét adatra 9,8%-ot vártam, ugye ami 10,4% lett. Az év egészére 8,9%-os átlagos béremelkedést vártam, azt gondolom, hogy ez legalább meg lesz. Szerencsés esetben egy kicsit több is, ugye még az első pár hónapot majd látni kell, és akkor azért már nagyjából tudni fogjuk, tehát mondjuk, ha a márciusi adatot látjuk, akkor már azért nagyjából azt gondolom, hogy képben leszünk. Ugye azért azt mutatja ez az adat, hogy a bérek továbbra is infláció fölött nőnek, tehát ugye az inflációs várakozásom az év egészére azért 5,2%. Ez alapján azért egy 4%-os átlagos keresetemelkedés összejöhet. Viszont ugye ez a 9,3%-os medián béremelkedés azt mutatja, hogy most az alacsonyabb keresetieknek a bérei kevésbé nőttek, mint a magasabb keresetiek, ugye tavaly egyébként pont fordítva volt. Tehát ez az idei minimál béremelés, ez az szerint azért annyira nem sikerült erőse, vagy különösen talán a garantált bérminimumot kiemelve, ami ugye csak 7%. Ami az 5% fölött inflációnál semmiképp sem erős.
Regős Gáborral, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászával Nagy Károly beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Picit szusszanunk, pár perc múlva folytatjuk az e-heti reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza Önöket.